Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.
Széki sűrű és ritka tempót hallottunk, lendületes férfi táncok zenéjét a 70-es évek elejének Széken még működő táncházából. Mai adásunkban a budapesti táncház kialakulásának második fontos elemét veszük szemügyre, magát a táncot, és a budapesti táncházakban meghonosodott táncrendeket. A hagyományos magyar táncok jellege, karaktere, majd megannyi táncrend hosszú történelmi folyamatok eredményeképpen alakult olyanná, amilyennek a gyűjtések során tapasztalhattuk. A Kárpát-medence táncbeli állapota az európai tánctörténetnek azt a szakaszát tükrözi, amikor a lánctáncok háttérbe szorulása és az egyéni férfi táncok virágzása mellett már általánosan kialakult a páros táncok divatja is. Igaz, hogy az egyes tájegységek bizonyos eltéréseket, úgynevezett dialektus jelenségeket mutatnak, de elmondható, hogy a páros táncok divatja diadalmasan elterjedt egészen a Kárpátok vonulatáig, tehát az egykori török birodalom határvonaláig. Az persze rendkívül érdekes, hogy ez a nyugat-európai táncolási mód a kelet-európai hagyományokkal keveredve nem a nyugaton kialakult, szabályozott, kötött koreográfiával táncolt változatokat követte, hanem egy szabad, kötetlen, sok improvizációs lehetőséggel rendelkező táncformát hozott létre. Az történt ugyanis, hogy a nővel való táncolás egy rendkívül gazdag és variatív férfi tánckultúrához csatlakozott. A nők szerepe ennek megfelelően sokszor szerényebbnek is látszik a férfiakénál. Az együttes forgást, illetve kiforgatást, vagy a férfi körül való pörgést leszámítva, szinte csak asszisztálnak a virtuóz csapásoláshoz, a kezükkel tartják, vagy a vállukkal támasztják alá táncosukat, hogy el ne veszítse az egyensúlyt ugrásai közepette. Ez jelentette mindjárt a legnagyobb konfliktust a revival mozgalmak számára, az ilyen táncokat nem lehet egy pillanat alatt megtanulni, extra munkát kell belefektetni mindazoknak, akik nem születtek bele, akiket nem ez vett körül gyerekkoruk óta, hogy felcseperedve észrevétlenül is elsajátíthassák. Tánckutatóink gyakran idézik Berzsenyi Dániel 1811-ben írt versét a rögtönzött, látszólag szabályok nélküli magyar táncról. A magyar egy pindár, valamerre ragadja negéde, lelkesedett tűzzel nyomja ki indulatit. Majd lebegő szellő, szerelemre olvad epedve, s buja hevét kényes mozdulatokba szövi. Majd maga fellobbanva kiszáll a bajnoki táncra, megveti a lánykát a diadalmi dagály, s rengeti a földet, kinizsit látsz véres ajakkal a testhalmok közt ugrani hőseivel. Titkos törvényit mesterség nem szedi rendbe, csak magasabb törvényt s lelkesedése határt, ember az, ki magyar tánchoz jól terme, örüljön, férfi erő s lelkes szikra feszíti erét. A magyar férfi táncok, a kanásztánc, a különféle legényesek látszólag bonyolultak, mindig más és más arcot mutatnak a rögtönzött előadás miatt. De ma már tudjuk, hogy a kötetlen beszéd mögött nagyon is meghatározott nyelvtan áll, melynek birtokában az előadó tetszés szerint variálhatja gazdag szókincsét, ha van neki olyan. Martin György véleménye szerint a magyar néptánc befogadása nehezebb. Az individuális páros táncokkal szemben a közösségi jellegű lánctáncokat könnyebb megtanulni és nehezebb elfelejteni. A zárt formájú kis kerek egységeket rövid idő alatt meg lehet fogni és meg is lehet tartani. A mi improvizált táncaink megtartása csak magasabb fokú tánckészséggel és állandó gyakorlással lehetséges. Gyakorlás nélkül a kis formák közti kapcsolat rohamosan lazul, felbomlanak a tánc közben létrehozott nagyobb struktúrák. Eddig az idézet. Pálfi Csaba, az Amerikából hazatért koreográfus barátunk mesélte a 70-es évek közepén, hogy ott a táncklubokban a görög táncok hozták össze az embereket, a rendkívül egyszerű, mondhatnám igénytelen lépésanyagnak köszönhetően. Érdekes volt ezzel szembesülni neki és nekünk is. Ő ugyanis azzal a biztos tudattal jött haza, hogy most aztán már tudja a tutit, és nincs más tennivaló, mint ezt itthon leutánozni, ahogy ez már annyiszor és annyi területen megtörtént, és manapság is történik ebben a mi egyetlen édes és provinciális hazánkban. Pálfi Csaba magabiztosan előadta téziseit, de közben döbbenten tapasztalta, hogy itthon már teljes gőzerűvel üzemel a táncház, méghozzá épp ellentétes koncepció alapján, mint Amerikában. Vonzerejét éppenséggel nem a könnyed igénytelenség, hanem az igényes munka jelentette. Hát meg kell mondjam, a magyar hagyományokban meglehetősen ritka és ünnepi pillanatok az ilyenek. Martin örömmel állapította meg, a mi táncházainkban a személyes kifejezésnek nagyobb teret adó táncfajták váltak kedvelté, és nem annyira lánctáncok. A tánc igény feltámadásának egyetemes tendenciája nálunk szerencsésen összekapcsolódott a nemzeti kultúrára, a nemzeti önismeretre irányuló átértékelési folyamattal. Pálfi Csaba egy táncházi hanglemez készítéséhez keresett alkotókat. Martin Györggyel konzultált, aki bennünket, a Sebő együttest ajánlotta. Megkezdődtek a hosszú tárgyalások. A két ellentétes koncepció nehezen közelítette egymáshoz. Mivel gyakorlati tapasztalatok voltak már mögöttünk, rendíthetetlenek voltunk, s így lassanként a Martin által is képviselt koncepció győzött. Az amerikai példát követő egyperces táncoskák helyett teljes táncrendeket vettünk fel, méghozzá a Timás Sándor vezette Bartók táncegyüttes közreműködésével. Azt szerettük volna ugyanis, hogy mindazok, akik érdeklődnek a táncok iránt, otthon és tanfolyamokon is használhassák teljes értékű tánczeneként. A táncosok jelenléte a jó tempó, valamint a táncos hangulat megteremtéséhez volt szükséges. Ahhoz is ragaszkodtunk, hogy a még élő adatközlő zenészeink is közreműködhessenek. Így került erre a felvételre Székely Zsigmond lőrincrévi hegedűs, Karsai Zsigmond lőrincrévi táncos és énekes, Kovács Tivadar mékeréki prímás és a Figler Ferenc vezette Decsi tambura zenekar. Vendégzenészként Fábián Márta cimbalomművész és Barbics Iván tárogatós működött közre. A két plastik lemezből álló Táncházi Muzsika című album végül csak 1978-ban jelenhetett meg, mivel be kellett várnia a jóval később beindított Élő Népzene című sorozatot, amelynek aztán a hatodik helyére szorította felvételünket egy nálunk jóval erősebb lobby. De azért hadd mondjam el bizalmasan, hogy a harcokat mi vívtuk meg a frontvonalban. És így ez a Martin György, Timás Sándor, Gulyás László és Pálfi Csaba vezérletével elkészült hanglemezkiadvány úttörő volt a maga módján. Hallgassuk meg most erről a lemezről a széki táncok eddig ritkábban idézett német eredetű táncait, a porkát és hétlépést, melyek a férfi táncok, sűrű tempó, ritka tempó és esetenként verbunk, után a párosan táncolt széki táncrend a pár lassúval, magyarral és csárdással induló sorozatát zárták le. Minden szakértő megjósolta, hogy az eredeti parasztáncokkal nem jutunk messzire. Azok túl bonyolultak, nehezen értelmezhetők, hosszas tanulási folyamatokkal járnak, és az emberek különösen szeretik, ha kioktatják őket. Martin György, aki hosszas és eredményes gyűjtőmunkával a háta mögött magabiztosan állította, hogy ezeket a táncokat lehet szeretni, csak legalább a velük foglalkozó szakembereknek meg kellene őket ismerni és horribiletiktú megtanulni. Évtizedeken át állandó ellenállásba ütközött. Olyas filologikával találta magát szemben, mint amikor az énekelni nem tudó színész azt mondja, nem kell a dallammal kínlódni, majd elrecsitálom a dalocskát. Jó az úgy is. Koreográfusaink is rendre naturalizmusnak minősítették az eredeti táncok hiteles megközelítését valami olyasminek, amivel igazi nagyformátumú művész nem foglalkozik. Sajnos közben nem kis szerénytelenséggel Bartókot emlegették példának, ami enyhén szólva is felháborító. Ő ugyanis egész életében azon dolgozott, hogy minél jobban megismerje a népzenét, és soha életében nem tett olyan értelmű kijelentést, mint amilyet én saját fülemmel hallottam vezető koreográfusunk szájából, hogy engem a néptánc maga nem érdekel, csak ami eszembe jut róla. Ezek után minden bocsinálta ideológust kellemetlen hideg zuhanyként ért a táncház sikere, amely bizony munkán alapult, mind a szervezők, mind a résztvevők részéről. Bizonyos körök azt sem nézték jó szemmel, hogy miért játszunk romániai magyar zenét. Mint ahogy olyanok is akadtak, akik a táncházunk másik favoritját, a magyarországi román táncrendet kifogásolták. Pedig a mékeréki táncokat nem valamiféle korrektség vagy taktikázás miatt futtattuk, hanem a közönségünk kívánságára. Egyszerűen szerették. Persze az is sokat nyomott a latban, hogy Kovács Tivadar, a virtuóz prímás mindenkit elbűvölt muzsikálásával. Hallgassunk meg egy teljes mékeréki táncrendet, ahogy a zsokban, a román táncházban szokták húzni. Aprózó, erdélyes után az új keletű mezőségi és batuta, vagy ismét aprózó zárja a sort. Ezt akkor mékeréken még vidáman táncolták a lakodalmakban. Épp olyan élő tánchagyomány volt, mint a széki. De nézzük, miért is tűnt olyan megfoghatatlannak a magyar néptánc. Mert voltak ennek azért objektív okai is. A jelenséget kívülről megismerni akarók bizonyos technikai eszközök nélkül nemigen boldogultak még a rögzítésével sem. Így a megismerés folyamatát nem lehetett kellőképpen felgyorsítani. Martin György e témában így foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat egy 1980-ban Varga Lajos Mártonnak adott interjúban. A nemzeti tánc tudatot sokáig a népies műtáncok határozták meg, olyan erővel, hogy nyomai még ma is észlelhetők. A népismeret elmélyülésével, a néprajztudomány megerősödésével e században válik konkrétabbá a néptánc ismeret. Fontossá válnak az egyedi adatok, táncleírások is. Az igazi változás a 30-as évekre tehető, amikor megjelenik a filmfelvevő. Más népeknél könnyebb a helyzet, mert kötött táncokat akár még szóban is megfelelően lehet rögzíteni. A mi nyitott felépítésű improvizatív táncainkat filmfelvevő nélkül nem lehet rögzíteni. 1940 körül jutunk el oda, hogy végre akad egy táncművészünk, Molnár István, aki megfelelően értékeli az improvizációt. Berzsenyi Dániel szóban forgó versében úgy fogalmaz, hogy titkos törvényit mesterség nem szedi rendbe, csak magasabb törvény lelkesedése határt. A tudós Lajta László pedig, aki a népzene legrészletezőbb lejegyzői közé tartozott, a 30-as években a magyar néptáncot lényegében megfoghatatlan, rögzíthetetlen jelenségnek tartja. Szerinte csak a magyar tánc motivumait, a szavait lehet megragadni, és azokat minden táncos a kedve szerint rakja sorba. Berzsenyi és Lajta agnoszticizmusa közt nem nagy a különbség, pedig 200 év választja el őket egymástól. Elsőnek Molnár István tartja fontosnak az improvizatív néptáncok pontos leírását, olyan elemcsoportosításban, ahogy azt a filmszalag mutatja. Eddig az idézet. A néptáncokkal való ismerkedés egyik fontos lépése volt az 50-es években sokszor bírált Gyöngyös Bokréta mozgalom. Paulinyi Béla vállalkozását kezdetben a néprajztudósok, művészek és az értelmiség legnagyobbja is támogatták. 1932-től mintegy 15 évig 100 község parasztcsoportjai rendszeresen találkoztak a fővárosban. A színpadra rendezett formában is, de a városi emberek először csodálkozhattak rá a falon még élő hagyományos táncokra. Ez önmagában is komoly eredmény volt, de talán még fontosabb a késő tapasztalható következmény. Abban a 100 községben, ahol Gyöngyös Bokréta működött valamilyen formában, máig érően meghosszabbodtak a tánchagyományok. Az olyan helységek táncairól, mint Kapuvár, Szany, Karád, Kunszentmiklós, Tápé, Szatmár Ökörító, Pusztafalu, Inaktelke, Szék, Gyímesközéplok, ma semmit vagy jóval kevesebbet tudnánk, ha együttesük nem kerül a Gyöngyösbokréta révén a nemzeti köztudatba. S e falvak népe ezáltal észre nem veszi, hogy hagyományukat mások is becsülik. Tehát fontos és érdemes tovább ápolniuk. Ahol a Gyöngyösbokréta működött, ott még jó ideig eleve maradt a hagyomány iránti érdeklődés. A mai hagyományőrző együttesek, illetve az 50-es évek hulláma is lényegében ezekre az alapokra támaszkodott, csak ezt nem nagyon szokás emlegetni.
Yeah.
Azokat a berzenkedéseket és általában a szakmai körök teljesen érthetetlen ellenkezését ma már eléggé világosan lehet megítélni. A korszak szemlélete és gyakorlata szinte teljes mértékben a színpadra koncentrálódott, ahol komoly önmegvalósító ambíciók csaptak össze a népművészet továbbéltetése címén. Népművészet kell? Majd mi mesélünk nektek róla, ti csak ne babráljátok. Ennek a szemléletnek eklatáns példája volt a fiatal Martin György esete mesterével Molnár Istvánnal. Mikor odaállt Pista bácsi elé és megkérdezte, hogy az épp megtanult kanásztátot hol lehetne alaposan tanulmányozni, akkor a mester a következőket mondta neki. Fiam, te ne menj sehová, a magyar néptánc én vagyok. Tőlem te mindent megtanulhatsz. És amikor Tinka mégis elment vidékre gyűjteni, Molnár kirúgta az együtteséből. Így vált belőle tánckutató. És ehhez illendő hozzátenni, hogy Molnár István valójában nem volt akárki. Az 1908-ban született koreográfus táncművész a 40-es években kezdett a néptánccal foglalkozni. Egyik az első magyarországi mozgófilmes néptáncgyűjtőknek. Összefoglaló kötetében gyűjtéseit mozdulattipológiai rendszerben tette közzé. Táncos képző technikai rendszer az úgynevezett Molnár technika, a klasszikus balett képzési rendszerét kívánta helyettesíteni a néptánc együtteseknél. Együttes vezetőként és néptáncpedagógusként a magyar néptánckutatás egyik úttörőjének tekinthető. Kompozícióban a néptánc formavilágából indult ki, de alkalmilag expresszív elemeket és megoldásokat is alkalmazott. A keze alól olyan szakemberek kerültek ki, mint Martin György, Timár Sándor, Jancsó Miklós és még sokan mások. Most képzeljük el, milyen sokkárt okozott az ügynek az olyan önjelöltek művészként való tetszelgése, akik még ennyit sem tettek le az asztalra. Martin így emlékezett erre. Olykor még azok is állandóan anyanyelvi alapról, vagy másik elcsépelt frázissal tiszta forrásról beszélnek már, akik még a kötött táncok pontos megtanulását is kihagyták. Némely szuverén táncalkotó és pedagógus pedig azt hangsúlyozza, hogy nem önkifejezésre és az anyag szabad használatára kell a táncos nevelni, hanem csupán a mű alázatos szolgálatára. Ezzel a felfogással nem csak a tánc önmagáért való élvezetétől zárjuk el a táncost, hanem önkifejezésük lehetőségétől, s teremtő készségük kifejlődésétől is. Azt is hallani, hogy a színpad eleve kizárja az improvizáció lehetőségét. Hát, ez is megérne egy külön beszélgetést. Most csak annyit, hogy bizonyos zenei műfajok, stílusok lényegéhez tartozik az improvizáció, és ez mindig a szakmai technikai felkészültség legmagasabb fokát feltételezi. Az improvizáció alapos mesterségbeli tudás nélkül csak halandja marad. Az alkotó folyamatot sem lehet elképzelni improvizáció nélkül. A jól felkészült, kiváló táncos rögtönzésének elemi meggyőző ereje nagyobb lehet, mint egy agyon gyakorolt, s így rutinból előadott, s a legnagyobb tudatossággal megtervezett táncalkotásé. Az olykor festői látványba burkolt mechanizmusok pedig hamar kiüresednek. Ritka még nálunk az olyan koreográfus, aki a tánchagyomány egészét ismeri. Koreográfusaink javarésze sajnos nem a néphagyomány, a közösségi művészet megismerését tekinti az alkotó munkára való felkészülés legfontosabb alapjának, hanem sokkal inkább csupán eklektikus módon közelítve a maguk kivételes egyéniségének érvényesítéséhez keresnek motivumokat, ötleteket, lehetőleg soha senki más által még nem használt kuriózum értékű anyagot. E helyzet ismeretében talán jobban megérthető a táncszakmai körök felhördülése, amikor Csóri Sándor leírta híressé vált mondatait. A szakemberek vagy a boldog mindentudók ítélkezzenek aprólékosan és mondjanak mást. Én csak azt mondhatom, amit meggyőződésem és a jó kedvem súg. A néptánc történetének két fontos történelmi pillanata volt, az egyik, amikor a néptánc fölkerült a színpadra, és a másik, amikor a színpadról újra visszakerült a földre. Nem művészetként, hanem azért, hogy tánc maradhasson, mint ahogy szél a szél, eső az eső. Eddig az idézet. Mind a hányan a kivívott és az állam által finanszírozott művészeti pozícióikat féltették a néptánc újbóli társastánc helyzetben való megjelenésétől. Pedig erre semmi okuk nem volt. Nem okozott a táncházak egyre terjedő tudománya semmi kárt az együttesi munkában, ha csak azt nem számítjuk bajnak, hogy az ország majd minden együttesen megtanult rendesen táncolni. Közben a táncházakban is tovább erjedtek a dolgok. A közönség igényei újabb területek hagyományának feltérképezésére és elsajátítására ösztönöztek bennünket. A műhely a Bartók együttesben alakult ki, ahol egyre újabb zenészek csapódtak hozzánk, hogy ellessék eddig megszerzett tudományunkat. Virágvölgyi Márta, János András, Sipos Mihály, ifjú Csóri Sándor, Hamar Dani itt kezdtek a húrok pengetéséhez. Mi boldogan tanítgattuk őket egy minket felváltó utánpótlás reményében. Timár Sándor pedig minden újabb terület meghódítását gyűjtéssel kezdte, ahova táncosait is magával vitte. Nem csak Erdélybe, de olyan helyekre is elmentünk, amelyekről már mindenki lemondott, mi mégis mindig találtunk újabb adatközlőket és főleg szívmelengető inspirációkat. A magyarországi dialektusok bevezetését nem csak azért ambicionáltuk, mert megelégeltük, hogy állandóan erdélymániával vádolnak bennünket, hanem azért is, mert nagyon kellemes kiegészítésnek változatosságnak bizonyult a táncházi kínálatban. Az 1974-től beindított kosság táborokban nyaranta az elvállalt munkák mellett, mint amilyen például a pápateszéri vízimalmok felmérése volt, komoly haladást tudtunk elérni a következő évadra tervezett és a Bartók együttesben már kipróbált újabb táncok elsajátításában. Számomra nagyon emlékezetes marad a domaházi gyűjtés, ahol Medve Alfonz és társai legalább olyan nagy élményekkel ajándékoztak meg bennünket, mint az erdélyiek.
Yeah.
Ezen a lemezen mintaszerűen a citerát és a tekerőt rendeltük a délalföld táncaihoz. Ami persze egyáltalán nem azt jelenti, hogy ne lettek volna vonós vagy akár fúvós bandák, csak hát minket már semmilyen élmény nem kötött azokhoz. És azt is hadd említsem meg, hogy citerával az egész Kárpát-medencével találkozhatunk, ez a hangszer majd minden háznál az otthoni muzsikálás eszköze volt. Ezen a felvételen az ugrós citerával kísértem, Köcsög Duda basszus helyett nagy bőgővel támasztva meg a hangzást, ami az akkori nagy újításomnak számított. Ugyanez volt a helyzet a tekerővel, amelyhez még nem találtunk eszklarinétost, így a legutóbbi hagyománytól kissé eltérő módon maga a tekerő vitte a prímet. Közben vádaskodás ide, vádaskodás oda, az erdélyi táncok körét is bővítettük. Így került be a forgalomba a mezőségi és a kalotaszegi táncrend. Karsai Zsiga bácsi gyakori jelenlét a táncházainkban arra serkentett bennünket, hogy a lőrincrévi táncokkal is megpróbálkozzunk. Ő nagyon örült, hogy végre Magyarországon is van már egy zenekar, aki tud a lába alá muzsikálni, mert eddig minden népzenét találkozón kénytelen volt a saját fütyjére táncolni. Ha vendégünk volt, szóló produkciója után szívesen tanította a páros táncokat is. A lőrincrévi öreges csárdás és a lassú csárdás némileg leegyszerűsített verzióját a széki forgás ismeretében már könnyű volt elsajátítani. A szapora meg az ugróshoz hasonlított. Ilyen alkalmakkor mindig nagyon örültek a lányok, mert Zsiga bácsi mindenkit megtáncoltatott szép sorjában. Egyet sem hagyott volna ki. Mai adásunk befejezéséül következzék most a lőrincrévi táncrend. pontozó, öreges csárdás, lassú csárdás és szapora. A prímet a Lőrinc révéről áttelepült, majd korán elhunyt fiatal parasztprímás Székely Zsigmond játsza. A felvételen Karsai táncának zörejeit, kiáltozásait és az ő énekét hallhatjuk.
Come on.